füles bagolyolvasó. Psithé és Cupido. Volt egyszer egy város, volt abban egy király meg egy királyné. Volt nekik három világszép lányuk, de akármilyen csuda gyönyörű volt is a két nagyobbik, mindenek hiedelme szerint mégiscsak fölért hozzájuk az emberek ünneplő magasztalása, de a legkisebb leány tündöklő ragyogó szépsége előtt a szegényes emberi szóvirágok halvány dadogásba bágyadtak. Hátország a béliek s kincses külföldiek, kiketett tüneményes csoda izgató szárnyalású híre oda csődített, lenyűgöző szépsége láttára néma bámulatba meredtek s, mintha maga a megtestesült Venus isten asszony lett volna, vallásos hódolatban kezükkel imádó csókokat hintettek felé. És már a szomszédországokat s határos tartományokat végig szárnyalta a szóbeszéd, hogy az istennő, kit a kék tenger mélysége szült s habzó hullámok harmata táplált, isteniségét egész világ szemébe tárjas a földön jár kell emberként az emberek között, vagy hogy most nem a tenger, hanem bizonyára a föld. Mennyei cseppek csírájából, második, de még szűzi virágzásban pompázó Venust fakasztott. Így nőtt mérhetetlenül napról napra a mendemonda, így szárnyalta végig az egyre tovább harapódzó szóbeszéd előbb a szomszéd szigeteket, aztán szinte az egész világ valamennyi országát. Hosszú utazás, vége érhetetlen tengerjárás árán rengeteg ember tódult e tündöklő világcsodához. Venust látni nem hajókázott már senki emberfia paphosba, vagy sznidosbas bizony még ciperébe sem. Elmaradoznak az áldozatok, roskadoznak a templomok, ritkulnak az isten lakomák, elnémulnak az ünnepségek. Koszorútlanok szobrai sárva holtárai hideg hamutól szennyesednek. Mindenki a lányhoz imádkozik s az ő emberi alakjában engeszteli imáival a nagyságos istennő szellemét. Reggelenként, ha szűzies alakja megjelen, áldozati állatokkal és isten lakomákkal tőle könyörgik a láthatatlan Venus kegyelmét sutca szerte, ha térül fordul, hullámzó tömeg hódol előtte virágzáporral és virágfüzérekkel. Szörnyűségesen felkorbácsolja az igazi Venus indulatját, hogy ilyen eszeveszettül pazarolták-e földi leány imádására mindazt a hódolatot, ami csak isteneket illet. Kirobban elkeseredése megmegrázza fejét, hangos panaszra fakad és imígyévelődik, hát ennyire vagyunk. Nekem a világős anyjának, nekem az elemek kútfejének, nekem a földkerekség áldó Venusának halandó leányjal kell megosztoznom a felségemet illető imádaton. Égberejtett nevem ím földi mocsokkal szennyeződik. Hiszen így csak fele hódolat jut istenségemnek, be kell érnem a féle ideig óráig tartó, se hideg se meleg hódolattal, ha ez a halandó leány bitorolja szépségemet. Hát hiába ítélt különbnek ezért a ragyogó szépségemért a két legnagyobb istennőnél is az a pásztorfiú, akinek igazmondásában a hatalmas Jupiternek is kedvetelt. De majd megkeserüli még akárki lánya is, hogy elbitorolja az engem illető hódolást lesz rá gondom, hogy ezt a felháborító szépségét megátkozza még. És menten hívja szárnyas, szeleburdi fiát, aki léhaságával megcsúfol minden szemérmetességet, fáklyával, nyillal a kezében éjnek évadján idegen házakba surran, megbomlaszt minden házas életet, bűnt bűnnel megtorlatlanul tetéz, minden tette merő garázdaság. A gyereknek ezt a vele született pajkos léhaságát szaporán ösztökéli még szóval is, elviszi abba az országba, szemtől szembe megmutatja néki Psithét, mert enéven tisztelték a lányt, tövéről hegyére elmeséli, kihívó szépségével hogyan ingerelte. Aztán ziháló, reszkető felháborodással beszélt, hozzád fűző anyai szeretetemre, a nyilvessződ vágta drága fájdalmakra, szerelmi lángod mézes mámorára kérlek, szolgáltass anyádnak teljes elégtételt, végy kíméletlenül bosszút ezen a megátalkodott szépségen. Mindenek előtt azonban szívvel lélekkel egyes egyedül azon munkálkodjál, hogy ezt a leányt emészze fennen lobogó szerelem egy kivetett ember iránt, akit a sorsbecstelenségre, szegénységre, sőt nyomorékságra kárhoztatott, s olyan aljas szemét, hogy hozzáfogható nyomorult nem akad a kerek világon. Elhallgatott, magához szorította fiát és eszeveszett csókjaival vadul záporozta. Ellépdel aztán a hullámos tenger közeli partjára, rózsaszínű talpaival a fodrozó habok gyöngyös tetejét tapossa síme már le is ült messze kint a tenger tündökletes tükrén. Elhatározása még meg sem fogant benne, már is mint egy parancsszóra előbukkant tengeri kísérete. Itt vannak zengő dallal Nereus leányai, aztán a torzomborszkék szakállú Portunus, aztán Salacia, ölében nagy nyalábhallal, meg a delfinen lovagló kicsi Palaemon. Itt a tenger hátán csapatos túl ide-oda cikázó tritonok. Az egyik búgó kagylón halkan trombitál, a másik sejemernyővel tompítja a tűző naptüzet, amaz tükröt emel arca elé, mások párosával húzzák úszófogatát. Útjában Oceanushoz ez a sereg kísérte Venust. Ezen közben Psithe, bármi káprázatos gyönyörű, szépségének semmi gyümölcsét sem élvezte. Megcsodálja hogyan mindenki, magasztalja mindenki, de még csak polgárember se kívánja meg, feleségül kérni senki sem merészkedik. Megcsodálják isteni szépségét, de mindenki csak úgy mered rá, mint egy remekbe faragott szoborra. Két nénye, akinek hétköznapi csinosságát nem hirdette a népek ajka, királyi kérők karjaiban már rég boldog házasságot ért, csak Psithe ül otthon szűzen, pártában slázadó testtel, sephet szívvel siratja hárva egyedül valóságát, s világhíres szépségét megátkozza. Végre is a leánya kegyetlen sorsán elkeseredett apa kérdéssel járult a miletosi isten százados jós helyéhez, mert égi gyűlölséget gyanított s istenek haragjától rettegett. Imákkal s áldozatokkal ettől a hatalmas istentől könyörök férjet menyegzőt a pártában maradt szűznek. Apolló pedig, ám bár görög volt és Ión, eregény szerzőjének a kedvéért latin nyelvű jóslatban ezt felelte, vidd fel az égre törő hegycsúcsra királya leánykát, s gyászfátyolba borítsd, mint a halál jegyesét. És ne reméld, hogy a férje halandó törzsbeli sari lesz, rettenetes szörny lesz, kétszínű bajkeverő, szál-szál a magas égen störvesztére világnak lángjas a fegyvere is mindeneket lebíró, fél maga Jupiter is, reszketnek az istenekettől, borzada sok folyam és estjéig szkomoránya velük. Amint az egykorói boldog király a szentséges jós nyilatkozatot észbevette, lankadt búsulással útnak ered hazafelé és feleségének kivogozgatja a végzetes jóslat rendeléseit. Búnak erednek, sírnak, keseregnek nap-nap után, de immár kopogtat a rettenetes jóslat teljesülése. Bontakozik már a boldogtalan leány gyászos nászának pompája, a lobogó fáklya már fekete koromhamvába lohad, a fuvola menyegzői búgás ajdiai gyászdallá keseredik, a csengő lakodalmi ének komorzokogásba huls a menyasszony fátylával könnyeit szárítgatja fel. Az egész ország részvéttel osztozott a mélyen sújtott királyi ház csüggetek bánatában s rögtön az általános keserűséghez illő gyászt rendelnek ország szerint. De az isteni parancsoknak tartozó kényszerű engedelmesség követelte már a szegény kis Psithére ráért bűnhődést. Hát alig hogy lezajlottak, mélységes gyászban, a halottas menyegzői ünnepségek, odaözönlik az egész lakosság, kihozzák az élő tetemet, és a könnyes Psithe ott lépdel a maga menyegzői halottas menetében. És amikor a szörnyű csapástól sújtott bánatos szülők vonakodnak elszánni magukat a kegyetlen cselekvésre, a leány maga biztatja őket ilyen beszéddel, minek keserítitek örökös zokogással amúgy is keserves öregségteket? Minek őrlitek fel a lelketeket s még inkább az enyémet, egyre felcsukló jajgatásotokkal? Hívságos könnyekkel tisztes arcotok minek mocskoljátok? Minek dörzsölitek tönkre szemeteket, szemem fényét? Őszhajatokat minek tépitek? Te melledet s te drága emlőidet minek vered? Íme, csodás szépségemért boldogtalan sorsomati fényes jutalmatok! Kaján féltékenység gyilkos ütése roppan rajtatok simmár késő megéreznetek. Mikor az egész világ isteneknek járó hódolattal ünnepelt, mikor egyértelemmel új Venusként magasztalt, akkor kellett volna bánatba hullnotok, sírnotok, engem halottként elgyászolnotok. Most érzem, most tudom, hogy épp a Venus név taszít a romlásba. Vigyetek hát és tegyetek ki azon a sziklacsúcson, amelyre sorsom szánt. Sietek a ma boldog menyegző ünnepére, sietek látni nagyszerű férjemet. Hogy odázhatnám el, hogy is háríthatnám el az ő érkezését, aki született veszedelme a földkerekségnek. Ennyit mondott a lány s némán, bátor léptekkel elvegyült a kísérő néptömegben. Fölvonulnak a meredek hegy kijelölt sziklahátára, annak is a legmagasabb csúcsán leteszik a leány s valamennyien elmennek. Ott hagyják a menyegzői fáklyákat is, amelyek útját végig lobogták, eloltogatják könnyeikkel s bújnak horgadt fejjel hazacihelődnek. Szerencsétlen szülei a rettentő csapástól ernyetten megbújnak sötét palotájuk zárai mögött, sörökös gyászba temetkeznek. Psithét pedig, aki elfogult remegésben sírdogál a sziklacsúcson, a lágyan lengedező zephirus szelíd szellője vigyázatosan fölemeli, meglebegteti ruhája csücskeit, megduzzasztja ráncait, enyhe fuvallattal átviszi lassan-lassan az irdatlan szikla meredek fölött, óvatosan lebocsátja s a mélyen alant viruló völgypázsitos ölében lenyugtatja. 5. könyvkélyesen elnyújtózott Psithe a gyönge füves hely harmatos gyepágyán s rettentő lelki izgalma csillapultán édes álomba szenderült. Hosszú alvás után frissen, derűs hangulatban ébred. Hatalmas szálfák erdeje tűnik szemébe, kristályvizű, tükrös forrásra bukkan az erdő kellős közepén, a kanyargó forrás víztő szomszédságában királyi palota áll, nem emberkéz, de isteni művészet alkotása. Ahogy az ember beteszi a lábát, mindjárt észbe kap, hogy ez csak valamelyik isten pazarkéjlaka lehet. Mert a citrusfával s elefántcsonttal mesterien öblözött mennyezetet aranyoszlopok hordják. Minden fal telidest tele ezüstveretű vadbarmokkal s egyéb ilyen vadállatokkal, amelyek mindenkinek, mihelyt belép, azonnal szemébe ötlenek. Valóban csoda egy ember, sőt félisten, vagy bizonyára isten, aki nagyszerű művészi ízléssel ennyi ezüstöt vadállattá faragott. Bizony még maga a padló is apró darab drága kövekből kirakott képekkel tarkálli kószászorosan ezerszeresen végtelenül boldogok, akik kincses drága köveken taposnak. Aztán a messze elnyúló, széles palotának egyéb részei is érőt érnek, vert arany valamennyi fal, s úgy csillognak különös ragyogással, a szobák, az előcsarnok s még az ajtók is úgy tündöklenek, hogy a palotában akkor is nappal derülne, ha a nap fölmondaná a szolgálatot. Épp így minden egyéb pompa méltán illeszkedik a palota káprázatos csillogásába. Bizony igazán úgy tűnhetett föl, hogy a nagy Jupiternek épült ez az isteni palota, hogy benne halandókkal együtt lehessen. Csábította Psithét ez a gyönyörűséges épület, közelebb merészkedett, lassanként neki bátorodott s belül került a küszöbön. Csalogatta a csodalátnivalók láza, bekukkantott mindenhova. A palota másik felében pedig csodásan megépített, rengeteg kincstől roskadozó raktárak tűntek szemébe. Együtt van ezekben a világ minden drágasága. Ez a rengeteg kincs már magában is elképesztette, de a legcsodálatosabb az volt, hogy ezt a világra szóló kincstár sem retesz, sem zár, sem őr nem vigyázta. Miközben hát elragadtatásában mindezt végig álmélkodta, láthatatlan lény hangja ütötte meg fülét. Asszonyom, miért meredsz úgy erre a rengeteg kincsre? Hisz ez mind a tiéd. Vonulj vissza inkább szobádba, frissítsd az ágyban elgyötört testedet, s, ha éppen kedved kerekedik, fürödj meg. Mi, akik hozzád szólunk, cselédeid vagyunk, s készségesen fogunk kiszolgálni. Ha testedet helyrehoztad, septiben fejedelmi lakomát tálalunk neked. Boldogságára Psithén erre az isteni gondoskodásra, megfogadta a láthatatlan lényintő szavát, előbb aludni tért, aztán meg is fürdött. Fáradt testét így frissítette föl. Erre menten szemébe ötlött egy félköríves emelvénye védlői fölszereléssel. Mindjárt kitalálta, hogy neki terítette kit lakomára az asztalnál, s kéretlenül helyet foglalt. És menten, terülj asztalkám, borok nektárja is százféle jó falat roskadozó fogásai kerülnek elébe, szinte varázsütésre. Mert senkit sem látott, csak a kiejtett szavakat hallotta. Cselédsége hang és hang, semmi más. Fölséges lakmározása végénben termett egy láthatatlan énekes, majd egy lantos, még a lantja is láthatatlan. Ekkor sok hangú dallamok érces zenéje szűrődött fülébe, kétségtelenül énekkar volt ez, bár embernek nyoma sem mutatkozott. Végre Psithét ennyi gyönyörűség után ágyba csalogatta a csábító alkonyest. Ének éjszakáján finom hang üti meg fülét. Most, ebben a kongó magányosságban, ártatlanságáért reszket, szorong és összeborzong, s az ismeretlentől jobban irtózik, mint akármi más bajtól. Egyszerre csak ott termett a titokzatos férj, bebújt az ágyba, feleségévé ölelte Psithét, s még hajnalban nyakra főre elillant. A láthatatlan szolgálók azonnyomban kezeügyében voltak, az új asszonynak sápolgatták letört szűziségét. Így ment minden jó darab ideig. És, mert ez a természet rendje, az újságingere a mindennapos ismétlődés folyamán gyönyörűségé ízesedett benne, s a titokzatos hang fölcsendülése megédesítette magányos napjait. Ezen közben gyászba borult szüleit öregekké törte holthatatlan bánatuk, nényei meg, hogy a dolognak híre ment messze földön, megtudtak ám mindent. Nos a septiben fölszedelőzködtek és hirtelenében bánatosra szomorodott arccal szüleiket meglátogatni útnak indultak, hogy beszéljenek velük. Ez éjszakán a láthatatlan férj, mert épp csak hogy hangját hallhatta, testét tapinthatta, így szólt Psithéhez. Édes-édes Psithém, drága asszonykám, rettentő sorsátkos viharatornyosul föléd. Szöges gonddalóvlak vigyázz, nővéreid nem hiszik halálod hírét, nyomodban vannak s hamarosan ott lesznek azon a sziklacsúcson. Ha netán megüti füledet egy-két jajszavuk, rájuk se hederíts, de még csak feléjük se nézz, mert különben nekem nagy-nagy fájdalmat okozol, magad fejére pedig a legszörnyűbb romlást zúdítod. Szentül megígérte férjének, hogy megfogadja szavát, de ahogy az elillant a tűnő éjszakával, szegényke napestig könnyes jajgatással emészti magát. Únos untalan kitör belőle, hogy most már menthetetlenül vége van, hisz vergődő fogja e ragyogó börtönnek, nincs módja egy teremtett lélekkel is szót váltani, tulajdon nővérei gyászára sem adhat enyhe balzsamot, csőket még csak látnia sem szabad. Fürdő nem frissíti, étel nem éleszti, s utoljára is omló zokogásban hull párnáira. Egy pillanat s már mellé simul férje is, ezúttal a szokottnál korábban. Magához öleli, hiába, egyre csak zokog. Ekkor így vonja a feleletre Psithém, hát így állott szavad. Tulajdon férjed is csak így bízhat benned, csak ennyit várhat el tőled. Reggeltől estig, estétől reggelig, még forró öleléseim közben is gyötröd magad szüntelen. Hallgass hát szíved veszélytő hajlamára, tégy ahogy jól esik. Majd eszedbe jut még akságos óvásom, ha az elkésed bűnbánat szívedbe mar. Az megrimánkodik, addig jezdgeti férjét, hogy elemészti magát, míg ki nem kényszeríti beleegyezését, hogy láthassa nővéreit, földeríthesse gyászukat, szemtől szembe szólhasson velük. Így hát engedett a fiatalasszony rimánkodásának, s még azt is ráhagyta, hogy kedve szerint elhalmozza őket ékszerrel, aranyal. Csak nyomatékosan és nagy szigorúan lelkére kötötte. Soha-soha ne fogadja nővéreik kárhozatos uncolását, ne puhatolozzék férje alakja után, mert különben átkozott kíváncsiskodása fenekestül romba dönti boldogsága nagyszerű templomát, és soha többé nem élvezheti ölelkezésüket. Hálálkodott férjének és újongó szívvel mondta, 100 halált halljak inkább, mint hogy a te drága-drága szerelmedről lemondjak. Különb, vagy Cupidónál, akárki vagy, szeretlek, mint az életemet, imádlak halálosan. De könyörgök, teljesítsd még ezt a kérésemet is. Hagyd meg szolgádnak, Zephyrusnak, hogy nővéreimet is úgy ringassa ide szárnyain, mint engemet. És csalogató csókokkal záporozta és simogató szókkal árasztotta és körülkulcsolta kapcsos öleléssel és így tornyozta hízelkedéseit, édeském, férjecském, én drága lelkecském. A zsongító szerelem varázsos ereje megtörte a férj ellenkezését, minden centül megígért. Hajnal hasadáskor aztán elillant felesége karjából. Nővérei ezen közben kipuhatolták, melyik az a sziklás hely, ahol Pszichét sorsára hagyták. Odaloholnak nagy sebben lobbal. Véresre sírják szemüket, mellüket verdesik, s már a sziklafalak is visszhangozzák fel-fel csukló jajgatásukat. Aztán nevén szólítgatták el veszett testvérüket, míg végre borzalmas jajveszékelésük hangja élesen süvített le a völgybe. Maga felett izgalomban rohan ki Pszichhe a palotából sát kiállt. Fölösleges kétségbe esett jajveszékeléssel halálra gyötrődnötök. Élek, ne gyászoljatok, hagyjátok a halottas kesergést, törjétek le végre könnyes arcotokról az örök zokogást, gyertek, ölejétek, kit elsirattatok. Most hívja Zephyrust, s közli vele férje meghagyását. Egy pillanat, s már is szófogadóan hozza őket finom szárnyán szelítszellőinek. Mohó csókok közt boldogan ölelkeznek, s visszafojtott könnyeik most már a viszontlátás örömében újra szemükbe harmatoznak. És Pszichhe szólt. De hát kerüljetek már bejjebb palotámban, otthonomban, térjen meg kedvetek, derüljön föl lelketek bánata Pszichhe testvéretek társaságában. Szólt és már is mutogatta nekik az aranypalota mérhetetlen kincseit, megszólaltatta a tengernyi láthatatlan cselédséget, fejedelmi fürdővel és fölséges pazarlakomával királyilag vendégelte őket. Ahogy minden ízében földön túli pompaduzzadó bőségével beteltek, már az irítség is fészket vert bögyükben. Nos hát az egyik kíváncsiságában, elég idétlenül, firtatta vég nélkül, ki ez a csodálatos vagyon? Ki mi az ura, milyen ember, de Pszichhe a világért meg nem szegné férje parancsát, őrzi szíve titkát, hanem szorult helyzetében azt füllenti, hogy szemrevaló egy fiatal ember, gyönge göndör szakáll árnyékolja arcát, s hogy a mezőket és hegyeket járja vad után szüntelen. Ám nehogy hosszú lére eresztett fecsegése egy zökkenőjén kikottyantsa néma titkát, megrakja mind a kettőt rogyásig aranyjal és drága köves ékszerekkel, egy-kettőre előkeríti Zephyrust és átadja őket neki visszaszállítani. Ez azon mód meg is történt. Felparázslott a két gonosz testvérben a keserű irítség tüzes hazamenet mindkettejükből csak úgy záporzott a nyelvelés. Hát neki fohászkodik ám az egyik órettenetes gonosz vaksors a te műved, hogy egy apa egy anya leányainak ilyen homlok egyenest ellenkező élet jusson osztályrészükül. Hogy épp mink, a két első szülött, jött-ment férjeink kényére vetett rabszolgák gyanánt hervadozzunk, mint a száműzöttek, otthontalanul, hazátlanul, messze szüleinktől, a legfiatalabb meg, ez a vakarcs, Istent fogott férjül és mérhetetlen vagyonhoz jutott, pedig azt sem tudja, mihez fogjon ekkora kincsözönnel. Láttad ugye, testvér, mi rengeteg és mi gyönyörű ékszerek hevernek ott a palotájában, micsoda ragyogó ruhák, micsoda tündöklő drága kövek, az ember lépten nyomon mennyi drágaságon tapos. Hozzá még, ha a férje is olyan szépség, ahogy ő mondja, akkor nincs nála a kerek világon boldogabb asszony. Ha viszonyuk egyre szorosabbra fűződik, Isten férje egyre jobban belé habarodik, még belőle is istennőt farag. Bizisten, már is olyan, úgy tartja magát, úgy méltóságoskodik. Már is egyre fölfelé sandít az asszonyka, szinte árad belőle az isteniség, hangok a szolgálói és a szeleknek is parancsol. De ó szegény fejem, az én uram vénebb az apámnál, kopaszabb a töknél, incifincibb egy kis kölyöknél, s palotája minden ajtaját retesszel őrzi, zárral torlaszolja. A másik így veszi fel a szót, Nekem meg köszvénytől púposság emberedett férjül a nyakamon, aki bizony csak nagy néha elégíti ki szenvedélyemet. Egyre csak kifacsarodott, kőkeményre merett ízületeit dörzsölgetem, orfacsaró kenőcsökkel, szennyes kötésekkel, büdös borogatásokkal maratom tönkre puha, finom kezemet s már nem a figyelmes feleség hivatását töltöm be, hanem csak a féle agyonhajszolt orvos szerepére vagyok kárhoztatva. De úgy látszik, testvér, hogy te nagyon is egykedvűn, azaz inkább. Én bizony kereken kimondom, ami a fejemben motoszkál. Alázatos meghunyászkodással tűröd ezt. Én biz egy pillanatra sem tudok beletörődni, hogy épp ez a gyalázatos csöppent bele ebbe a mese nagy szerencsébe. Jusson csak eszedbe, milyen leereszkedően, mennyire foghegyről beszélt velünk, mérhetetlenül dicsekvő pípeskedésével mennyire kimutatta a foga fehérét. Határtalan drágaságaiból még ezt a pár semmiséget is csak úgy immelámmal lökte ide, aztán egyszerre csak terhére lettünk, mire kiadta az utunkat, valósággal szélne keresztett. Nem volnék asszony, nem érdemelném meg a levegőt, ha ki nem tudnám forgatni ebből a csoda nagy szerencséből. S, ha immár benned is kellőképpen fölkeserlet meg aláztatásunk, főzzünk ki egyesült erővel valami lebírhatatlan hadicselt. Ezeket az ajándékokat se szüleinknek, se senki fiának meg nem utassuk, mintha távoli sejtelmünk se volna, mi királyi jólétben él. Épp elég, hogy szemtől szembe láttuk tulajdon magunk, amit látni is fájdalom volt, nemhogy még mi harsonázzuk szüleink s az egész nép fülébe mesés boldogsága hírét. Mert nem boldogok azok, akiknek gazdagságáról egy lélek se tud. Majd észbe kap még, hogy nényei vagyunk, nem pedig cselédei. Most egyelőre igyekezzünk férjeinkhez, térjünk meg szerény, nemesen egyszerű otthonunkba s alapos gonddal meghányt vetett haditervvel térjünk vissza büszkeségét keményen megtiporni. Fölcsap a két elvetemült az aljas tervre, eldugják az ajándék drágaságokat, fölborzolják hajukat, fölhasogatják arcukat. Valóban, erre rá is szolgáltak, újra kezdik hazug sírásukat. Ezzel tüstént rémületbe ejtik szüleiket, durván fölvérezik a fájdalom sebeit, majd tajtékzó tombolásban otthonukba térnek sártatlan nővérük ellen aljas cselems mi több, testvérgyilkosságon törik a fejüket. Ezen közben Psithét titokzatos férje meghittéjeli találkozásukon újra így inti óvja hát nem látott fejet fölé mi szörnyű veszély tornyosul. A sors még csak messziről támad, de ha ideje korán keményen sarkadra nem állsz, hamarosan itt terem, megrohan. Az a két becstelem boszorkány minden erejével alattomosan vermetás néked és mindenek fölött szeretnének felbújtogatni, hogy arcom titkát kilesd, pedig ezerszer megmondtam neked, sosem látsz többé, hogyha felfeded. Hát, ha még egyszer ide talál jönni ez az Istentől elrugaszkodott két kerítő, pedig jönnek, tudom, gonosz indulat fullánkjaival, a világért szóba ne állj velük, vagy ha szíved jóságában, lelked finomságában ezt nem tudnád megállani, legalább ha felőlem faggatnak, meg sem ukkanj. Mert immár nem szakad magva családunknak. Kis leányos méhed immár magzatunkkal áldott. Isteni gyermek, ha kettőnknek ezt a titkát megőrzött híven, ám földi halandó, ha hogy kikürtölöd. Boldogan szökkent virágba psithekedve erre a híradásra, újjongó örömre derített reménybeli isteni sarja, a várva várt csöpség fenségének édes izgalma fűtötte, az anyaság büszke öröme áradt rá. Napjai teljesedését, hónapok múlását szorongó szívvel lesis a titokzatos teherújszerűségében ámul bámuldús méhecsöpnyi magjának gazdag duzladásán. De jött már a hajó könyörtelen iramban, rajta rohanvást jött a két sötét lelkű, szennyes, halálos mérget fúvó fúria. Ekkor tünde férje még egyszer kioktatja Psithéjét. Fegyvert ragadott immár a boldogságodra irigy gyűlölködő testvérpár a nagy leszámolás elkeseredett harcára, már útban az ellenség támadásra készen, harsannak a harsonák, aljas nényeid immár szívednek szegzik mesztelen törjüket. Jaj, szörnyű romlás roppan ránk, édes drága Psithém! Légy irgalommal jó magad s mindkettőnk iránt és akságos magad fékezésével mentsd meg a fenyegető megsemmisülés borzalmaitól házadat, férjedet, jó magadat, a mi kicsikénket. Ne is ereszd szemed elé, meg se hallgasd azt a két elvetemedett nő szemét, mert nővéreidnek nem mondhatom, hisz gyilkos gyűlöletükben a testvéri szeretet törvényeit megtiporták, ha majd fölmagasodnak azon a hegyormon s veszélytő szirén szavukkal visszhangot vernek a sziklák között. Könnyes zokogás fuldokló hangján tördelte Psithe. Hűségemnek, titoktartásomnak, ugye nem egy bizonyságát vehetted immár, most majd lelki erőmről is épp így bizonyságot teszek. Add csak ki megint a parancsot Zephyrusunknak, hogy tegye kötelességét s engedd meg, hogy imádandó arcot titkáért cserében hadd lássam legalább két nővéremet. Illatos dús hajadért, puha finom, gömbvided leányos arcodért, izzó szerelmed emésztő tüzéért, kisgyermekünkért. akiben legalább rám derülnek majd arcod vonásai, lágyulj meg gyötrődő rimánkodásomon, alázatos esdeklésemen, add ízlelnem a testvéri ölelés édességét, harmatozd örömmel a te szerelmes psithét szívét. Soha-soha nem kíváncsiskodom arcod után, még éjszakáink feketesége miatt sem zúgolódom, hiszen én vagy te én ragyogásom. Efféle beszéddel sédes ölelkezéssel levette lábáról az urát. Ez hajával szárítgatta fel könnyeit, megígérte segítségét s még hajnal hasadás előtt egy-kettőre elillant. Az egy húron pendülő két testvér még csak be sem kukkantott szüleihez, a hajóról lélek szakadva feliramodnak egyenesen a sziklacsúsra, meg sem várják a ringató szellő érkezését, hanem vakon belerohannak a nyaktörő szakadékba. De Zephyrus észben vette ura parancsát simmelámmal ugyan, de fölfogta őket lengő fuvalma ölében s levitte a völgybe. Ezek meg azon mód sürgős ijegységgel a palotába bérontanak, megölelik áldozatukat, hazug szóval testvéri szeretetüket emlegetik, sugárzó arc mögé fátyolozzák titkon titkolt feneketlen aljasságukat, sekként hálózzák hízelgéseikkel, alig hogy kinőttél a kislányságból, psithe, már is áldott állapotban vagy. Gondolhatod, mekkora gyönyörűség nekünk is a te méhed teljessége, egész családunkra mekkora örömöt sugározol. Ó, beboldogok vagyunk, hogy részünk lesz a drága bimbó bontakozásának örömében, s ha olyan gyönyörű lesz, mint apja anyja, ami szinte magától értetődik, valóságos cupidó lesz belőle. Képmutató gyöngétségükkel így furakodnak be fokról fokra testvérük bizalmába. Alig hogy kiheverték karosszékeikben uti törődöttségüket, s pompásan megfrissültek a fürdőgőzölgő vizében, már is csodálatos göngyölt halak s más pazarfogások lakomájával vendégeli őket. Zenét rendel, lantok zendülnek, fuvolák búgnak, karének is csendül. Amint hallgatták, látni nem lehetett senkit, a bájos édes dallamok hulláma ringatta lágyan lelküket. De a két gonosz asszony indulatát még a csodaszép zene édessége se hűtötte le, hanem alattomosan kieszelt cselvetésük irányába fordították a szót, s nagy tapogatót zvará kezdték a kérdezősködést, hogy milyen ember a férje, hová való, miféle szerzet. Ő bizekkor végtelen ügye fogyottságában elfeledte múltkori meséjét, súlyabb füllentést eszelt ki, azt mondta, hogy férje a szomszédországból való, nagy bankár, java férfi korában van, de bizonyi mit tamott már ősszál is akad a hajában. Csak épp futtában beszélt erről, már is, mint a múltkor, megrakja őket fejedelmi ajándékokkal s a szellőfogatán visszaszállítja. De, míg az Zephyrus enyhe fuvalma szárnyán hazaérnek, hol az egyik, hol a másik, ilyesmiket fecseg. Testvér, hogy értsük ennek az ostobának elképesztő hazugságait. A múltkor még ifjú volt a férje, akinek arcát fakadó szakál pihék árnyékolják, most meg javakorabeli férfi, akinek fényes ősszálak csillognak hajában. Micsoda ember az, hogy csekély idő múltán hirtelen öregség lepte meg. Testvérem, itt nem gondolhatunk másra, vagy össze-vissza hazudik ez az utálatos nő személy, vagy maga sem tudja, milyen a férje. De akármelyikben is van az igazság, megérdemli, hogy a vagyonából minél előbb kiforgassuk. Mert, ha nem ismeri férje arcát, akkor biztosan valamelyik Isten vette feleségül, és szíve alatt bizony Isten hordoz. Márpedig, ha, Isten ments, mégis Isten fiú dicső anyja lesz, én mentem felkötöm magam. Hát, egyelőre nézzünk be szüleinkhez, ravasz mesterkedéseinket beszélgetésünk fonalának irányába fonjuk tovább. Ebben a mérges hangulatban szüleikkel csak úgy foghegyről váltanak szót sálmatlan éjszakai vergődés után reggel bolondul loholnak a sziklacsúsra, ahonnan a rendes szellő alkalmatosságon sebben lobban lesiklanak, szemüket előbb dörzsölik, könnyezésre izgatják, s aztán efféle agyafúrt mesével toppannak be hugukhoz. Könnyű neked, te nyugodtan ülsz itt, sejtelmet sincs, mi rettentő veszély, mi borzalom lesz reád, kisebb gondod is nagyobb ennél, de mi, kik álmatlan gonddal virrasztunk sorsodon, kegyetlenül gyötrődünk a rád leselkedő szörnyűségek miatt. Mert sikerült hitelesen megtudnunk s, mint a rád váró keserűség és csapás osztályosai, kötelességünknek ismerjük fölvilágosítani téged, hogy az, aki ilyen te titkon ágyadba jár, rettenetes, végtelen gyűrűkben tekergődző, nyakánygyilkos méregtől vöröslő, feneketlen torkát tátogató kígyó. Jusson csak eszedbe most a Pithia jóslata, amely úgy szólt, hogy a végzet rettenetes vadállatot szánt neked férjedül. Nem egy paraszt serrefelé cserkésző vadász és sok-sok környékbeli lakos látta, mikor öregeste jól lakottan hazafelé vette útját sátúszott a közeli folyó hullámain. Egyértelemmel bizonykodnak ezek, hogy nem sokáig töm már hódolatosan csábító csemegéivel, hanem mihelyt méhet teljesen kiérlelte majd magzatát, egyszerre nyelle majd mind a kettőtöket ritka finom falat. Rajtad immár a döntés sora, Megfogadod-e szívesen életedért reszkető nénjeit szavát, akarsz-e megmenekülni a haláltól, s velünk élni veszélytelen nyugalomban, vagy inkább szörnyeteg vadállat gyomrában eltemetkezni? Ha mégis kedvedre van e kély lakszózatos magányossága, a titkos szeretkezés undorító, halálos gyönyöre, a mérges kígyó ölelései. Jó, mi, jó testvéreid, megtettük, amit elhetett tőlünk. Szegény kis könnyen hívő, gyenge szívű Psithe megtorpan e fekete borzalmak hallatára, megbomlik józan esze, férje óvó szavai, maga ígéretei gyökerestül kiszakadnak emlékezéséből. Feneketlen pusztulásba zuhan, mikor remegőn, holt halványra sápadtan szinte suttogásra halkított hangon így válaszolt nékik. Bizony ti, édes jó testvéreim, illő szeretettel végeztétek kötelességteket, másfelől nem hinném, hogy azok, akiktől mindezt hallottátok, hazudtak volna. Hisz sose láttam férjem arcát, s még csak nem is sejtem, ki így a fia, csak épp a hangját hallom, mikor éjjelenként tűröme titokzatos és örökké sötétben bujkáló férjöleléseit. Jól mondjátok, valami vadállat ez, megvan rá minden ok, hogy osszam véleményteket. Hisz ezért rémítget oly borzalmasan, hogy fel ne merjem fedni s rettentő szerencsétlenséggel fenyeget, ha arca titkát kutatnám. Nos, ha testvéreteknek, aki oly veszélyben forog, nyújthatnátok bármi hatható segítséget, segítsetek rögtön, mert ha most talán cserben hagytok, semmivé omlik az a jó is, amit előbbi gondoskodástokkal műveltetek. Miután így a két elvetemült asszony könnyű szerrel belopta magát testvére vak bizalmába, abba hagyja a bujkáló alattomos ravaszkodást gonoszságaiban nyílt sisakkal veti magát a felzaklatott lelkű hiszékeny ifjú asszonyra. Megszólal hát az egyik, szoros vérségünk sarkal, hogy megmentésedért bármi bajjal is szembeszálljunk, s ezért sokat-sokat töprengtünk szabadulásod útjain módjain. Hallgass ide, egyetlen módja ez. Nagy titokban dugi az ágyadba fejed felől egy hegyes kést, de előbb fent borotva élesre bársonyos tenyereden, tölts meg egy csinos kis lámpát olajjal, gyújtsd meg, s mikor már fényes lánggal ragyog, borítsd rá fedőül valami bögre börtönét. Az egész készülődést pedig titkon titkolt szöges gonddal. Mikor aztán ő kígyóvonaliban betekergődzik, az ágyban rendes helyére mászik, aztán elnyújtózkodik, elnyomja a félálom kávultságas már süket alvásban szabályosan szuszog. Akkor szöki ki az ágyból, mezítláb, neztelen léptekkel lassacskán lopakodj előre, vedd ki a lámpát vak sötét börtönéből, súgy igazítsd a fényét, hogy kényelmesen végrehajthasd nagyszerű tettedet, aztán emeld magasra marokra szorítod gyilkos késedet, és vakmerőn, rettentő sújtással csapd le a szörnyű kígyó fejét. Mi is bizony megsegítünk, izgatottan várakozunk, s mihelyt megölted és felszabadultál a rettegés alól, válvetve hazahordunk innen minden kincset is, téged is, és hozzád illő halandóval kívánatos házasságban is egyesítünk. Égedelmes beszédükkel így szítják lángra testvérük izgalmát, s vergődő lázában ott hagyják, és mert a maguk bőrét is borzalmasan féltik az elkövetkező szörnyűségtől, egy-kettőre fölemelkednek a szárnyas szellő jól ismert fuvalmán a sziklacsúcsra, aztán hanyathomlok lerobognak, hajójukra szállnak s azonyomban elvitorláznak. Amint Psithe magára maradt, azaz, hogy mégsem egészen magára, mert ott tomboltak benne a vaddühös fúriák, elkeseredetten háborog, mint a viharzó tenger és ámbárdacos lélekkel állja még elhatározását, mégis most, ahogy a gyilkosságra felkészül, megint tanácstalanul tétovázik és szerencsétlenségének roppant fájdalma hasogat belé. Egyszer sürgölődik, másszor húz halaszt. Neki bátorodik, majd visszatorpan, fölsejlik benne a kétkedés, majd elönti az elkeseredés, végre annyira jut, hogy a gyűlöletes állati testben is szereti férjét. Mégis, alig hogy este besötétedett, kapkodó sietséggel odakészít mindent, amire borzalmas tettében szüksége lesz. Leszállt az éj, megjött a férjes, miután vitézül megvívta csókos csatáit, mélységes álomba ernyett. Ebben a pillanatban a törékeny testű, lehellett lelkű Psithébe kegyetlen sorsának gondolata erőt acéloz, előveszi a lámpát, s férfira valló elszántsággal marokra szorítja a kését. De alig világította meg fölemelt lámpájával az ágyat, a titok földerült a legszelídebb, legbájosabb vadállat, maga a szépséges Cupidó szépségesen nyugszik ott. Még a lámpaláng is ragyogó blobogásba szökkent, amint ráesett, s az istentelen késpengéje csak úgy szórta a szikrát. Psithe bizony erre a fönséges látványra elveszti a fejét, kínába száll a bátorsága, halvány hervadásba hull, reszket, megcsukló térdeire omlik, s legszívesebben önnön szívébe mártaná kését. És csak ugyan megtette volna, ha ki nem csúszik s földre nem hullázadó kezéből a szörnyű öngyilkosságtól visszaborzadó acél. Minél tovább csodálja a gyönyörű Isten arcot, annál inkább magához tér, enyhül ernyedése, kedve virágosodik. Nézi-nézi a drága fejnek ambrosiával illatosított isteni hajzatát, hófehér nyakára, bíbor arcára körös körül hullámosan lehulló, díszes koszorúval összefogott fürteit, amelyeknek cikázó sugárözönében meg-megtáncolt a lámpalángja is. A röke isten vállain harmatos szárnyai friss üdén, csillogóm fehérlenek s összecsukott szárnyahegyén a finom, gyenge pihék reszketve rezegnek, csintalanul fickándoznak, különben a bőre tükör sima, csoda gyönyörű. Büszke lehet rá Venus, hogy ilyen fiút szülhetett. Íja, tegze, nyilai, e hatalmas isten boldogságos fegyverei, ott hevertek az ágy előtt. Férje fegyvereit Psithe kíváncsian, szomjas izgalommal nézegeti, vizsgálja, bámulja, majd a tegezből egy nyilvesszőt kihúz, próbálgatja hegyét ujja hegyén, szúr-e. De még reszket a kezes egy vigyázatlan nyomással úgy megszúrja magát, hogy bőrén felharmatoznak rózsás vérének parányi gyöngyei. Tután kívül, bár ő maga volt oka, így hullott Psithe ámor-mámorába. S most egyre lángolóbban tüzel szenvedélye a tűznyilas istenért, halálos vágyjal hull rá, csattanó, csintalan csókokkal viharosan záporozza reszket, hogy álma hirtelen véget ér. És, míg e fölséges élvezet izgalmában viharzik izzó szíve, a lámpa, akár álnokárulásból, akár durva irítségből, akár, mert maga is simogatni, szinte csókolgatni szerette volna ezt a csodálatos testet, lángja hegyéről egy forró olajcsöppet az isten jobb vállára sercentett. Ej elvetemedett, lázadó lámpa, te a szerelemnek ugyan hitványka szolgája vagy, hogy még a minden lángolások istenét is megégeted. Pedig biztosan valami szerelmes talált fel, hogy szüntelenül, még éjjel is gyönyörködhessék szerelmesében. Égősebére az isten hirtelen felriadt, s mikor nyilván megértette a becstelen szószegést, szóra sem méltatta elkeseredett asszonyát, hanem csókjaiból és öleléseiből hirtelen kiröppent, búcsúszó nélkül. Amint felröppent, jobb lábát elkapta Psithe két kézzel, s fölfelé szálltában görcsösen belekapaszkodott. Szegényke, lebegő szárnyalásán el akarta kísérni a fellegek közé a végtelen messzeségbe, de ereje fogytán nagy hamar visszahult. Elterült a földön, de isteni szerelmese még nem hagyta el. Leszállt egy nem messzi Ciprus leghegyére és onnan így beszélt hozzá nagyborús izgalomban. Együgyük is Psithém, Venus anyám parancsban adta nekem, hogy egy kivetett, világcsúfja embert lobbantsak irántat szerelemre és lealázó házasságban hozzákösselek, de én mást gondoltam és inkább magam lettem a szerelmesed. Mondhatom, meggondolatlanul cselekedtem, mikor világhíres íjász létemre nyilammal magamon ejtettem sebet és téged vettelek feleségül, nyilván azért, hogy aztán vadállatod gyaníts bennem és levágd a fejemet, érted égő két szemem hordozóját. Pedig ilyesmitől hányszor, de hányszor úgy óvtalak, szeretettel mennyit oktattalak. Hát két kitűnő sugalmazót szörnyű tanácsaért hamar meglakol, most pedig elhagylak, ez lesz a te egyetlen bűnhődésed. Elhallgatott, rebbent a szárnya és fölrepült. Psithe meg ott feküdt a földön és nézte-nézte elröppenő férjét, amíg csak látszott belőle valami és kétségbe esett jaj veszékelésével tört egy ötörte lelkét. De mikor a szárnyai hajóján tovasuhant férjét magába nyelte a végtelen messzeség, a meredek partról az alatta hullámzó folyóba vetette magát. De a szelíd folyó, nyilván az isten miatt, aki még a vizeket is szerelemre szokta gyullasztani, ilyettében sima hullám a hátán hamar kisodorta a bársonyos füves partra. Épp ott ült a folyó partjámpan, a mezők istene. Echót, a hegyi istennőtől elgette és tanítgatta mindenféle harkhangok visszhangoztatására. Kecskéi a part mentén szétszórtan legelésztek, ugrándoztak, kopasztották a folyó üstökét. A kecskelábú isten barátságosan odahívta az elárvult, szenvedő Psithét, s, mert ismerte baját, balzsamos beszéddel így dédelgette. Te bájos gyermek, én ugyancsak a féle paraszt kecskepásztor vagyok, de hála hosszú öregségemnek, sok tapasztalatra tettem szert. Ha téveteg és néha-néha bizonytalan járásodból, tested halálos reszketéséből, örökös sóhajtozásodból és leginkább bánatos szemedből helyesen következtetek, biztosan ez az, amit a tanult emberek így neveznek. Sugallat, akkor te valami nagy-nagy szerelemnek a betege vagy. Ide hallgass tehát, nehogy még egyszer fejest ugori vagy más valami erőszakos halállal elemézd magad. Hagyd abba a szomorkodást, vedd végét a bánkódásnak, ostromold inkább könyörgéseiddel a nagyhatalmú Cupidó istent, aki bizony lobbanékony, csintalan egy legény, s hódítsd vissza gyöngéd ragaszkodásoddal. Elhallgatott a pásztoristen, de Psithe nem elegyedett beszédbe véle, hanem hódoló csókot intett a barátságos isten felé, s útnak indult. Mikor sűrű csetlés botlásárán már jó darab utat hagyott maga mögött, ráhibázott valami gyalogösvényre s napnyugtatájt egy városba jutott, amelyben épp egyik nénjének férje volt a király. Alig hogy Psithe megtudta ezt, beüzent nénjének, hogy itt van, mire azon nyomban hozzája kísérték. amint meleg üdvözlés után kivontakoztak egymás ölelő karjaiból, nénye kérdezősködésére jövetelének így adta hokát. Emlékszel még ugye, hogy ezt a tanácsot adtátok nekem? Öljem meg éles késsel azt a vadállatot, amely magát férjül hazudt a hágyamba, mielőtt még szegény kis életemet telhetetlen bendőjébe csusszantaná. S amint ugyancsak megbeszélésünk szerint lámpám fényében fürkészem arcát, ott látom édes álomba ernyetten lenyűgöző mennyei látomás. Venus istenasszony tulajdon fiát, nem hazudok, Cupidót, személy szerint. Megdöbbentett a káprázatos tünemény, megsemmisítő gyönyörűség zuhatagja örvény lett belém, telhetetlen vágyamban tehetetlenül vergődtem, sekkoró átkozott véletlen. A lámpa forró olajcseppet sercentett a vállára. Fájdalma abban a pillanatban fölriasztotta, s amint ott látott lánggal, késsel a kezemben, rám riadt. Elvetemült merényletet büntetéséül rögtön takarodja házamból, nem kell a szerelmed. Annak rendje és módja szerint majd a nővéredet, Sitta te nevedet említette, veszem feleségül. És rögtön kiadta a parancsot Zephyrusnak, hogy a palotából röpítsen el messzire. Még jóformán abba sem hagyta Psithe, mikor amaszt már őrült szenvedései a sirítség lázakorbácsolja, ravaszul becsapja a férjét, azzal az ügyes hazugsággal, hogy szülei halál hírét vette, s azonyomban hajóra száll. Hanyat homlok rohan a sziklacsúsra és felkiált, Cupidó fogadj magadhoz asszonyul, kiméltó reád, te meg Zephyrus úrasszonyod veddőledbe. És bár ellenkező szél fújt, vakmerő reménykedésében türelmetlenül hatalmas ívben a mélységbe lendítette magát. De bizony még holtában sem juthatott el az áhított helyre, mert amint teste szikláról sziklára zuhant, össze-vissza tört, s végül, amint megérdemelte, teste roncsázúzódott s holtában a sok dögmadár és vadállat könnyű zsákmánya lett. A másikat is hamar utolérte a büntető bosszúállás, mert Psithe vándor útján ugyancsak betévedt abba a városba is, amelyben másik nővére királyi jósorban élt. Ez is vakon elhitte hugaravasz meséjét, megirigyelte nővére bűnösen áhított nászát, felrohant a sziklacsúsra, de ő is a halál torkába zuhant, mint a másik. Miközben Psithe országvilágot bebarangolt, hogy mindenáron megtalálja Cupidót, az alatt ez lámpaolaj égette sebével anyja hálószobájában nyögött vergődött az ágyon. Most a hófehér sirály, amely szárnyaival szántja a tengertükrét, nyakra főre lebukkan az oceánus mélységes mélyre. Épp ott fürdött lubickolt Venus, hát elébe rebben sárulkodik, hogy a fia megégette ám magát. Égő nehéz sebében ott hever mélabúsan. Ki tudja, meggyógyul-e, nyelvére vette a világ Venus egész pereputját, szidja szapulja, rágalma közönével. Fiad a hegyek közt bújt meg szeretőjével, te meg a tengerfenekén lubickolsz, s ez az oka, hogy a gyönyörűségek, kellemetességek, huncutkodások nyerseségbe, durvaságba, gorombaságba fulladtak, hogy hírük hamvuk sincs lakodalmas menyegzőknek, benső barátságnak, szülői szeretetnek, de van tengernyi szennyis fanyarundorban mocskos szeretkezések. Ilyesmikkel rikácsolta tele Venus fülét ez a szószátyár, kotnyeles madár, így tépázta fiának jó hírét. Noszamenten elönti a méreg Venust, szenvedélyesen felkiált, úgy hát az én drága látos fiam uram szeretőt tart. Nocsak ki vele, egyetlen hűszolgám, hogy hívják azt a lányt, aki letépte ennek a gyereknek hamvas szűziességét. Tán a nimfák seregéből való, vagy a hórák közül, vagy a múzsák karából, avagy tán grácia cselédeim egyike? Megint csak rákezdte a madár, s így szaporázta a szót. Asszonyom, nem tudom biztosan, de azt hiszem, halálosan belehabarodott valami leányba. A neve? Ha jól emlékszem rá, Psithe. Szörnyű izgalomban csattant fel Venus, csak ugyan Psithe a szeretője, aki szépségét az enyémhez mértes nevemet bitorolta. Még utóbb holmi kerítőnek tart ez a kölyök, hisz az én révemen ismerhette meg azt a lányt. Így sopánkodott, majd septiben felbukkant a tengerből, s egy-kettőre ott termett aranyos hálószobájában. Amint látta, hogy a szóbeszéd igaz fia sebesülten ott hever már az ajtóban, ahogy a torkán kifért, rárikoltott, hát ez finom egy dolog, becsületére válik magunknak, tisztességednek egyaránt. Először is fittyet hánytál anyád, s még több, úrnőt parancsának, mert nem gyötörted le alacsonyító szerelemre ezt a vetélytársamat, ezen felül pedig éretlen bujálkodásban kölyök létedre feleségeddé ölelted, nyilván, hogy menyemül rám erőszakold ezt az utálatost. Adta széllel bélelt szemérmetlen kurafia még utóbb szállt a fejedbe, hogy egyetlen gyerek vagy, s én már kivénültem abból, hogy fiam lehessen. Nos hát jól jegyezd meg, még egy fiam fog születni, sokkal különb nálad, vagy tán inkább örökbe fogadom valamelyik belső cselédemet, hogy még jobban megszégyenítselek, sarra ruházom szárnyaidat, fáklyádat, íjadat, nyilaidat és minden fölszerelésemet. Mert apád javaiból ugyan fegyverzetedbe egy darab sem került, én meg nem efféle tékozlásra adtam azt, amit adtam. De már kölyök korodóta gonosz csont vagy, ragadósak az ujjaid, lépten nyomon szemérmetlenül megnyilazod a meglett korú isteneket, s a tulajdon édesanyádat, engem, igen-igen, nap-nap után pellengérre állítasz, egyre másra belém nyilazol, te valóságos anyagyilkos. Fittyet hánysz nekem, mint a féle magányos asszonynak, s még apád, a nagy erős, vitézharcos sem szent előtted. De hogy is volna, mikor féltékeny rémületemre egyre másra kerítgeted ágyába a lányokat? No majd teszek róla, hogy szányad bánjad még ezt a szerelmeskedést, hogy csúnyán megkeserüld még ezt a lakodalmasdit. Csak hogy most már csúfságomban mit évő legyek? Hová forduljak? Ezt az agyafurt kölyköt ráncba hogy szedjem? Tán épp a józansághoz halálos ellenségemhez forduljak támogatásért, holott épp a fiam zabolátlanságával annyi borsot törtem az orra alá. Ej, még a hátam is borsódzik összeszűrni a levet ezzel a lompos szurtos asszony személlyel. Pedig kell a bosszú balzsama, akárki fiától is elfogadom. És éppenséggel őt bérelem föl, senki mást, hogy ezt a kurafit kíméletlenül lepirongassa, tegzét szétszedje, nyilait elvegye, íját szétbogozza, fáklyáját lelohassa, hathatós szerekkel zabolázza testét. Csak akkor tekintem teljesnek az elégtételt megbántásomért, ha lenyírja haját, amelyre nemrégen még tulajdonkezeim simogattak aranyragyogást, s ha lemetéli szárnyait, amelyeket ölemben nektárnedűvel locsolgattam. Szólt és dühösen kirobogott, gyönge szívében keserű indulattal. Mellé eszegődött mindjárt Szeres és Junó, s ahogy magából kikelt arcára esett pillantásuk, megkérdezték, gyönyörű szeme ragyogását zordon komorsággal miért fátyolozza. Ő pedig így felelt, jól esik, hogy ebben az izgatott lelki állapotomban készséges hajlandósággal mellém álltatok. Hát kérlek, törik szakad, teremtsétek elé nekem Psithét, ezt a gyalázatos boszorkányt. Mert biztosan fületekbe jutott már a családomról szállongó szóbeszéd és az én vásott fiam csínyei. Ezek jól tudták, mi történt, s azért így próbálták elcsitítani Venus haragos indulatját. Ugyan mi rossz fát tett a tűzre fiad, kedvesem, hogy rossz indulatú makacsággal útját Szeged élvezeteinek s egy kanál vízbe folytanád azt, akit szeret. Hát aztán, ejje mond, mi bűn van abban, hogy összeszűrte a levet azzal a helyre kislánnyal. Hiszem férfi volna, vagy mi, már legénysorban is van, vagy az, hogy hány esztendős, eszedbe sem jut talán. Avagy tán örökké gyereknek nézed, mert korához képest olyan édes és bájos. Hát te az anya ilyen talpra esett asszony létedre örökké beleütöd majd az orrodat fiat szerelmeskedéseibe szemére vetett csintalankodásait meghiúsítod viszonyait és rossz néven veszett csinos fiattól a tulajdon szerelmi mesterségedet? Van-e Isten, van-e ember, aki még ezután is jó szemmel nézné, hogy te ugyan elárasztod a világot szerelmi vágyal, de tieidnek tiltod végig szeretni a szerelmeket, s az asszonyiban lépések fő-fő boszorkány konyháját bezárod. Így jártak kedvében Cupidónak nyájas szószólással, mert féltek nyilaitól, pedig nem is volt közelükben. Venus ellenben megsértődött, hogy itt tréfásan tárgyalgatják az ő szégyenét, hát faképnél hagyta őket és sebesiramban útnak eredt a tenger felé. Hatodik könyvezen közben Psithe éjjel-nappal lázasan kereste férjét, hányódott vetődött úttalan útakon, egyre gyötrelmesebb lelki izgalomban. Egyre forróbb vágy tüzelte, hogy ha már hitvesi szerelmeskedéseivel nem engesztelheti nehéztelését, legalább bűnbánó megalázkodással visszaédesgethesse. Egyszerre csak égben nyúló hegy tetején szemébe templom tűnik. Felötlik benne, mit tudom, hát ha épp itt lakik az én uram. És már is nekivág friss lendülettel, halálos fáradtságban lankadt testét a remény savágy ösztökéli. Fürge iramban följut a hegytetőre, bemerészkedik a templomba, nagy halombúza meg árpa kalász tűnik szemébe, kalászkoszorúk, sarlók, mindenféle arató eszköz, de minden össze-vissza, rendetlenül, egymás hegyen hátán hever, ahogy az aratók nyaranta rakásra dobálják. Psithe mindez darabonként gondosan szétválogatta, szép rendesen külön-külön csomókba rakta, nyilván, mert úgy érezte, hogy minden Isten könyörülő jóságát magához kell hajlítania, s ezért egyiknek a szentélyét, vagy templomát sem szabad gondozatlanul hagynia. Ebbéli izgatott sürgése forgása közben ott lepi az áldást fakasztó Szeres és szapora szóval íziben ráriad, nem káprázik a szemem. Te szerencsétlen Psithe, Venus tomboló haragban lázas izgalommal tűvé teszi érted az egész világot, halálra keres és istensége minden szenvedélyével bosszúért lihegte meg az alatt az én holmimmal babráls kisebb gondod is nagyobb, mint a magad boldogulása. Elébe omlott erre Psithe, záporos zokogása patakzott az istennő lábaira s végig söpört a padlón dús fonatú haja. Könyörgő szóval ekképp postromolta szívét, áldást fakasztó szent kezedre, ünnepes örömös aratásaidra, titokzatos tiszteletet titkos szekrénykéire, sárkány szolgáit szárnyas kerekeire, Sicília áldott földjének barázdáira, apró serpinát elrabló négyes fogatra, föld alatti fogságára, szomorú alvilági menyegzőjére, diadalmas földi föltalálására s minden titokra, mit az attikai Eleus is szentélyereit, könyörgök, essen meg szíved a hozzád fohászkodó szánalomra méltó Psithén. Hadd bújjak meg itt te halomkalászban egy-két rövid napig, hát ha kis idő folytán fölenged a hatalmas istenasszony tomboló haragja, vagy legalább, míg rövid pihenéssel felfrissítem az örökös hajszában elbágyadott testemet. Szeres így veszi fel a szót? Könnyes könyörgésed a szívemet vérzi. Segítenék is rajtad szívesen, de hát csak nem haragíthatom magamra ezt a jólelkű asszonyt, akivel a rokonságon kívül régi szíves barátságot is tartok. Távozz tehát minél előbb ebből a templomból sörüljé, hogy nem vetlek fogságra, hanem utadra eresztelek. Ez az elutasítás lehűtötte Psithé reménykedését, s most már kettős keserűség gyötrelmében visszafelé vette útját. Egyszerre csak a völgy mélyén, napsugaras tisztás közepében remek művű templomot lát meg. S, mert föltett szándéka volt, hogy boldogulásának semmi alkalmát, légyen az bármi kevéssel biztató, el nem szalasztja, hogy mindegy, akármelyik isten is az, kegyes színe elé járul. A szentély bejáratához iparkodik. Szemébe ötlenek a fágakra s az ajtókra agatott drága fogadalmi ajándékok és köntösök, amelyeken aranybetűk hálásan emlegették az istennő jóságát, s nevét, akinek mindezt fogadalmul szentelték. Most térdre hult, letörölte könnyeit, átfonta karjaival a hűlő oltár, s aztán így imádkozott. Hatalmas Jupiter nővéres felesége, akár ős régi templomodban trónol Samos szigetén, amelynek páratlan büszkesége, hogy ott születtél, ott eltelt csecsemőkorod gyermekséged. Akár a büszke carthagódús templomában tartózkodol, ahol mint oroszlán fogatom fellegek közt száguldó hajadon tisztelnek, akár az argosiak nagyszerű várában van székhelyed, az Inachus partján, hol már a mennydörgető feleségeként s az istennők királynéjaként ünnepelnek. Te, kit házasságok szerzőjeként imád egész kelet sanyaság őrzőjeként idéz egész nyugat, végső kétségbeesésemben, Juno, légy a védelmezőm. Elgyötört a mérhetetlen szenvedések áradatja. Reszketek! Hárítsd el a rám zúduló csapást! Ó, jól tudom, te kérés nélkül is mindig felkarolod az áldott állapotban levő ügyéd baját. Hát amint így imádkozik, egyszerre csak megjelen előtte isteni felsége teljes ragyogásában Junós azonnyomban így válaszol. Isteni szavamra, nagyon-nagyon szívesen teljesíteném kérésedet, csak hogy lelkiismeretlenség volna hozzád hajolnom, Venusszal szembeszállnom, menyemmel, kit leányomul szeretek. Meg aztán a törvény sem tűri, hogy más szökött szolgáját gazdája ellenére védelmembe vegyem. Hogy balga bizakodása ismét összeroppant, döbbenet borzadt Psithébe. Minden boldog reményét eltemette, hogy valaha is utolérheti elröppent férjét s lelkeméjén így töprenkedett nyomorúságomban érdemese valami egyéb fajta támogatást szereznem, amikor istennők készséges hajlandósága sem segíthetett rajtam. Erettentő hálószorításából merre keressem az egérutat, van-e még egy hajlék, vagy akár csak egy zug is, hol a hatalmas Venus mindent látó szeme elől loppal elbújhatok. Inkább hát embereld meg magad ereszt célnek könnyedén vékonyka bolond reményedet, add meg magad úrasszonyodnak s legalább utólagos észretéréseddel engesztelges tomboló indulatját. És hát ha ott találod az anyai házban őt is, kit oly régóta hiába hajszolsz. Így szánta el magát a nem sok jóval biztató, sőt szinte biztosan halálos maga megadásra, s már is azon töprenkedett. Hogyan fogjon majd bele, könyörögni a bocsánatért? De Venusnak is elment a kedve a hajsza minden földi módjától, hát az égbe fölkészülődött. Befogatott kocsijába, amelyet nagyügyesen utolérhetetlen művészettel vulcanus aranyból kovácsolt snász éjszakáján mennyasszonyi ajándékul adott néki. Reszelővel karcsú tündöklőre csiszolta, s amennyi arany így lecsökkent belőle, annyit nyert művészi értékben. Az istenasszony hálószobája táján tanyázó galambseregből előröppen négy hófehér galamb, nagy huncutul oda pipiskedik, lehajtja hímes nyakát, belebújik a drága kővel kivert hámba, felkapja asszonyát, sel is röppen vele boldogan. Csiripelő csacska verebek csintalankodnak az istenasszony kocsija nyomában s drága dalos madarak bájoló lágy trillág zengő zenéjével hirdetik jöttét. Szembe szárnyaló sasoknak, sóvár sólymoknak fittyet hány a fölséges Venus dalos kísérete. Oszlanak a felhők, leányának megtárul az ég, s a mennyei magasság diadalmasan zárja magába istenasszonyát. Azon nyomban Jupiter királyi várának veszi útját és parancsoló szóval követeli a harsány hangú Mercurius istennek nélkülözhetetlen közreműködését. Jupiter barna szemöldökének egyetlen intésével megadja bele egyezését. Venus menten hangos jókedvre derül, Mercurius társaságában leszáll a földre és szavait izgatottan így ölti egymásba. Arkadiai testvérem, ugye tudod, hogy Venus hugot sohasem szokott Mercurius közreműködése nélkül cselekedni, s bizonyára az sem titok előtted, hogy egyik nyomtalanul eltűnt szolgálómat mennyi ideje hajszolom már hiába. Már egyéb nem marad, hirdest ki nyilvánosan, hogy jutalmat nyer az, aki nyomára vezet. Hát minél gyorsabban járj el megbízatásodban, sorolt fel pontosan ismertető jeleit, hogyha valaki tilalmas bűnbe tévedne s elbújtatná, később fel ne hozhassa mentségéül, hogy nem ismert rá. Szól s a kezébe nyomott egy írást, amelyben benne volt Psithe neves minden egyéb. Dolga végeztével egyenesen hazament. Mercurius nem mulasztotta megbízatását. Világszerte minden országot bejárt s a rábízott hirdetés tisztét imíg teljesítette. Aki ama Psithe nevű király leányt, Venus szökött rabszolgalányát előkeríti, vagy búvóhelyét leleplezi, jelentkezzék a Murtiáról nevezett oszlop mögött Mercurius kikiáltónál, ahol is tiszteletdíjgyanánt kap Venustól tulajdon magától csattanós csókot hetet, meg egy bársonyos nyelvcsókot, édesnél édesebbet. Ahogy Mercuriusnak ez a hirdetménye elhangzott, a pazar jutalom reménye versenycította mindenek buzgolkodását. Ez a körülmény aztán Psithe elhatározását végképpen megérlelte. És már-már odaért úrnőjének ajtajához, mikor eléje perdül Venus egyik cselédje, neve szerint az érintkezés, s menten torka szakadtából rárival. Hát végre észbe kaptál, céda cselédte, hogy asszonyod is van. Vagy megátalkodott szemtelenségedben még tetteted is magad, mintha nem tudnád, mennyi keserves ajjal-bajjal kerestünk mindenfelé. Jó szerencse, hogy épp az én markomba csöppentél, neked ugyan befellegzett. No majd mindjárt megadod az árát feneketlen dacoskodásodnak. Psithe pedig hiába rukkapált, az harciasan a hajába markolt, magával vonzolta s Venus elébe hurcolta. Amint ott állt, s Venus megpillantotta teli torokból őrült keserű kacagásra fakadt fejét rázogatta, jobb fülét vakargatta és rászólt végre, mégiscsak ráfanyalottál, hogy anyósodhoz ellátogass. Vagy tám bizony férjed uradnak szól a látogatás, aki a magad égettesebb miatt halálos beteg. Hát légy nyugodt, kedves menyem, mindjárt illendő fogadtatásban részesítelek. Hol van? Tette hozzá. Két jó cselédem, búskomorság és keserűség. Behívatta őket s rájuk bízta, hogy megkínozzák. Azok hát, híven az úrnő parancsához, szegény kis Psithét megkorbácsolták kegyetlenül, válogatott kínzásokkal is meggyötörték s aztán asszonyuk színe elé visszavitték. Most újra felkacagott Venus és szólt. Tessék, még utóbb megesik a szívem hasacsábító gömbölyűségén, hiszen ezzel a gyönyörűséges csemetével tesz boldog nagymamává. Micsoda boldogság, hogy fiatal életem virágjában nagymama lesz a nevem, s egy rongyos cselédkölykét emlegetik Venus unokájaként. Ej, ostobaság, hogy is mondhatom azt saját gyermekünknek. Hiszen egy ilyen rangon aluli tanyán tanúk és apai beleegyezés nélkül kötött házasság érvényes csak nem lehet. Éppen ezért Zabi gyerek lesz az bizony, ha hugyan egyáltalán megengedem, hogy a világra hozd. Ahogy eddig jutott, neki esett, szafrangokká rongyolta ruháit, megtépázta a haját, agyba főbeverte, össze-vissza törte rettentőn. Aztán búzát, árpát, kölest, mákot, borsót, lemcsét és babot hozatott, összekeverte, púpos nagy halomba összeöntötte, s aztán így beszélt hozzá. Gondolom, hogy ilyen csúf cseléd létedre csak kitartó szolgálataid révén szereztett szeretőidet, más úton módon semmiképp. Nos hát ezennel magam is kipróbálom ügyességedet, válogasd szét ezt a halom összekevert magot, az egyfajta szemeket külön-külön csomókban rakogasd rendbe, s még ma este felé utolsó szemig készen add át nekem. Miután így rábízta a rengeteg halom magot, maga menyegzői lakomára ment. De bizony Psithe még egy ujjal sem nyúlt ahhoz a szétbonthatatlanul össze-vissza kevert halomhoz, hanem a szörnyű parancs rémületében csak hangtalan rámerett. Ekkora féle kicsinyke mezei hangyáska, ez fölérte ésszel az ember fölötti munka reménytelenségét. Megkönyörült a hatalmas Isten kedvesén, átkozta a kőszívű anyóst, nagy sebben lobbal eliramodott, s innen is, onnan is összecsődítette az egész környékbeli hangya népet, s kérve kérte valamennyit. Könyörüljetek földanyánk fürge fiai, könyörüljetek és hanyathomlok rohanjatok segítségére a szépséges leányasszonynak, ámor feleségének, nehéz próbatételében. És már is rohanvást hullámzik egymás hegyen hátán a hatlábú hangya nép. Lázas sietséggel szemenként szétszedik az egész rakást, minden fajtát külön-külön csomóba halmoznak, aztán el is tűnnek íziben, nyomtalan. Alig köszöntött be az éjszaka, már is megjött Venus a menyegzői lakomáról, pityókosan, szagos olajtól illatosan, tetőtől talpig káprázatos rózsazuhatagban. amint meglátta a szorgos munka bámulatos eredményét, odaszólt neki, te semmire kellő, nem te nem ten kezeddel végezted ezt a munkát, hanem az, aki bizony mindkettőtök vesztére szemet vetett reád. Oda lökött neki egy falat száraz kenyeret saludni tért. Ezen közben Cupido a palota legbelsejében, szobája négy falának magányos börtönében volt zár alatt, és vigyáztak is nagy keményen, hogy se könnyelmű csintalankodással se vétel nem érgesítse, se pedig ne találkozhassak áhított asszonyával. Így hát a két szerelmes egy fedél alatt s egymástól mégis erőszakkal eltávolítva, gyötrődte végig a bánatos éjszakát. De alig hogy Aurora előrobogott, Venus már is hívatja Psithét, s így kezdi rá, látod-e azt a ritkás erdőt, amely a folyó mentén a parton messze húzódik? Látod-e a büszkén hömpögő hullámok közelében azt a forrást? Ott ragyogó, aranyszín tündöklő juhok legelésznek őrizetlenül szerteszéjjel. Parancsom ez, minden áron keríts nekem egy szál a tekincses gyapjúból és legothozd ide. Ment Psithe szíves örömest, de nem a parancson járt az esze. Annyi szenvedés után megpihenni vágyott. A sziklapartról a folyóba akarta hörni magát. De a folyó zöldelő nádasa, zizzenő zenének ringatója, édes szellő halk rezzenésével isteni sugallatból így óvta integette. Psithe, ha már annyi nyomorúságon átvergődtél, ne szennyezd be kínos haláloddal folyóm szent vizét, főképpen pedig oda ne merészkedjél a félelmetes juhokhoz, mert ez időtájt magukba szívják a forró naptüzét s veszed gerjedelemre vadulnak. Hegyes szarvukkal, kőkemény homlokukkal s nem egyszer gyilkos harabdálással halálra marcangolják az ember fiát. De majd, ha a déli nap tüzelankat s a folyó friss fuvalma megnyugtatja az állatokat, ott a ma hatalmas szál platán alatt, amely vele megy azon folyó vizét isza, búj meg nagy óvatosan. És mihelyt a juhok dühös gerjedelme szelídre csillapodik, kutasd át a közeli erdőcske bokrait s aranygyapjú szálakra bukkansz, amelyek a gömbölyű cseréken imittamot fennakadtak. A becsületes, emberséges nádas így oktatgatta szegény meggyötört Psithét, hogyan boldoguljon. Ez nem sajnálta, hogy végighallgatta a kellő kioktatást. Nem is volt rest, hanem mindenben az udvaigazítás szerint tolva ügyességgel teleszette ölét ragyogó aranygyapjúval s vitte Venushoz. Csak hogy még ez a második életveszedelmes munkája sem másította kegyesre asszonya indulatját, hanem zordon arcán fanyar mosolyjal így beszélt. Jól tudom én, hogy ezt a munkát is a szeretőd végezte el. De most már aztán döntő próbára vetlek, vajon csak ugyan olyan rettenthetetlenül bátor s olyan csodálatosan ügyes vagy-e? Látod-e ott annak az égben nyúló hegynek a tetején a szédítő sziklacsúcsot, ahonnan fekete forrás haragos habjai zúgnak alá, a lábainál húzódó völgyölében megszorulnak, beleömlenek a estjéig szárjaiba és duzzasztják a cocitus hörgő hullámait. No csak meríts teli ezt a kis korsót a hegyi forrás mélyén kristályos harmatos vízzel, térjű fordulj és nekem visszahozd. Szólt és kezébe nyomta a kristályból remekelt korsót, s ráadásul még keményen meg is fenyegette. Útnak eredt hát nagy sebben lobbal s nekivágott a messzi-messzi sziklacsúsnak, ott legalább biztosan bevégzi gyászos életét. De alig hogy a kijelölt hegységtő szomszédságába vergődött, tudatára ébredt, hogy a borzalmas feladat mi halálosan reménytelen. Mert a félelmetes arányokban égre törő, megközelíthetetlenül szakadékos, csuszamlós sziklafal barlangjaiból borzalmas zuhatagokat okádott, amelyek csak úgy dőltek a lejtős szád nyílásain, lerobogtak a hegyoldalon, szűk medrű csatornát vájtak a földben és titkos útjukon a szomszédos völgybe hömpölyögtek. A sziklahasadékokból itt is, ott is tűzokádó sárkányok másznak ki, nyújtogatják hosszú nyakukat, rámerezgetik lehunyhatatlanul éber, örök virrasztásra kárhoztatott szemgolyóikat. S még az engő vizek is védekeztek, mert egyre másra rádörögtek, takarodj. Hoho, mit akarsz, mire vetemed el? Vigyázz, hordd el magad, véged van, e hajmeresztő dolgok közepette szinte kővédermett Psithe és már csak teste volt ott, érzékei cserben hagyták, a lenyűgöző rémület halálos súlya földre sújtott a s végső vigasza, könnye is kiapadt. De a jóságos gondviselés fölséges szeme már meglátta az ártatlan teremtés keserves baját. Hirtelenében ott termett lebegő szárnyain a magasságos Jupiter királyi madara, a ragadozósas, mert nem felette Cupido régi szívességét, mikor az ő útbaigazítása révén emelte égbe Jupiternek frígiai pohárnokát, háláját a fenséges Isten feleségének szenvedéseiben akarta leróni s épp a kellő pillanatban segítséget hozott. Oda hagyja hát a magasságos égboltozat napsütött útjait, oda szárnyal a lányel és szóra kap. Hát te, aki amúgy is gyámoltalan süge fogyott, vagy efféle dolgokban, te azt hiszed, hogy egyáltalán eljuthatsz a szentséges és egyben zord haragos forráshoz, vagy csak egy cseppjét is ellophatod. Hát még hírből sem hallottál a STX vizeiről, amelyektől minden isten még maga Jupiter is borzadoz. Nem hallottad, hogy az istenek a fenséges X-re szoktak esküdni, mint ahogy ti a fölséges istenekre? No hát add csak ide azt a kis korsót, és azon mód hirtelen elkapja, karmaiba fogja, föllendül lebegő hatalmas szárnyain, hol jobbra, hol balra kormányoz a fogcsattogtató pofák és a háromágú nyelvüket öltögető sárkányok között. A víznek azt hazudja, hogy Venus szolgálatában és parancsára kér belőle, s ezért nem volt nehéz hozzáférkőznie, a víz kezére járt, hogy bántatlanul visszatérjen, s megengedte, hogy merítsen belőle. Örömmel kapta kézbe Psithe a teli kis korsót és nagy sebbel lobbal elvitte Venusnak. De még ezzel sem tudta a haragos istennőt jó indulatra hangolni. Most még nagyobb és gonoszabb megaláztatásokkal fenyegette meg, s kaján mosolyjal vágta oda néki. Már én bizony szentül azt hiszem, hogy te a féle főfős nagy erejű boszorkány vagy, különben furcsa parancsaimat nem teljesítheted volna hogy buzgalommal. Nos, kicsikém, még egy szolgálatot kell teljesítened. Fogd csak ezt a szelencét, és a kezébe nyomta, és se szó, se beszéd, indulj véle az alvilágba, mégpedig magának Orszusnak gyászpalotájába. Ott add át Proserpinának a szelencét ezzel az üzenettel. Venus arra kér, hogy küld neki egy kicsit, legalább csak egy napra valót a szépségedből, mert a magáét beteg fiának ápolásában elhervasztotta, mindenestül elpusztította, de térjű fordulj, egy-kettőre itt légyám, mert Isten gyűlésbe kell mennem, s abból csinosítom magam. Most igazán érezte Psithe, hogy mindennek véges, nyilván megértette, hogy leplezetlenül a biztos halálba kergetik. Mert mi egyébért kényszerítenék arra, hogy a maga lábán menjen le éppen a tartarusba, az alvilági lelkekhez. De nem sokat tétovázott, hanem fölment egy csuda magas toronyba, hogy onnan a mélységbe ugorjon. Mert úgy gondolta, hogy ezen az úton egyenesen és pompásan lekerülhet az alvilágba. De a toronynak hirtelen megjött a szavas, így beszélt, ó szegénykém, miért akarod magad a mélységbe ölni? Ettől az utolsó veszedelmes munkától oktalanul miért riadsz vissza? Hiszen ha már a lelket kiröppent a testedből, eljutsz ugyan valóban a mélységes tartarusba, csak hogy aztán onnan többé vissza nem jöhet semmi áron. Ide hallgass, nem messze van innen Lacedaemo, Achaia híres városa. Keresd meg ennek tő szomszédságában, ember nem járt a vidéken az Isten háta mögötti Taenarumot. Ott van az alvilág szágyas tárt kapuján át szemedbe ötlik a végtelen betorkolló út. Lépj át a küszöbön, vágj neki, egyenesen Orszus királyi palotájához vezet. Csak hogy nem szabadán bemerészkedned a sötétség országába üres kézzel, fogj mindkét kezedbe egy-egy darab mézes árpagombócot, a szádba pedig két kis apró pénzt. Mikor már jócskán előre jutottál rémületes utadon, rőzsével rakott sánta szamár sánta hajcsárjával találkozol. Ez majd megkér, hogy a nyalából imittamott kihullott pálcikákat ad fel neki, de te rá se hederíts, szó nélkül menj tovább. Mindjárt ezután a halál folyamhoz érsz. Ennek a révésze, Charon, rögtön a díját kéri, mert csak ennek fejében viszi át a túlsó partra rozog a csónakján a jövevényeket. Hát bizony még a halál országában is él a kapzsiság, és sem Charon, sem Disapánk, ez a hatalmas isten, nem végez el semmit ingyen. Még a szegény embernek is elő kell teremtenie az úti költséget halálos ágyán, s ha véletlenül abban a pillanatban nincs pénze, még az árnyék világba menni sem engedik. Ennek az ütött kopott öregnek add oda az átszállítás fejében egyik részpénzedet, de úgy, hogy ő nyúljon értes a szádból, ő maga húzza ki. Átkelés közben a Lomha folyó hátán egyszerre csak odasodródik egy öreg halott, feléd nyújtja a foszladozó karjait, s rimánkodik, hogy vedd fel őt csónakodba. De ments Isten, hogy megindítson a szánalom, ahogy a túlsó parton megtettél egy kis darab utat, forsójukat forgató fonogató vénasszonyok arra kérnek, hogy egy kicsinyék segíts nékik, de te a világért még csak hozzá se nyúj. Mert mindez és sok egyéb csak Venus adta kísértés, hogy legalább az egyik gombócot letedd a kezedből. Valahogy azt ne hidd, hogy nem nagy baj, ha a gombócot elengeded. Elég csak az egyiket is elveszítened, hogy soha többé ne kerülj vissza e napvilágra. Mert irgalmatlan nagy, borzalmas kutya szörnyeteg rémítgeti ott három óriási fejével, három torka bömbölő ugatásával a holtakat, mint hiába, már nem árthat nekik. És ott virraszt Proserpina halotti palotája küszöbén szüntelen sőrzid is dísztelen termeit. Dobd oda neki az egyik gombócot, ettől megjuhászodik, s te mellette elmehetsz könnyűszerrel. Rögtön Proserpina színe elé jutsz. Ő szíves nyájasan fogad, s kínálgat puha üléssel, remek reggelivel. De te csak ülj a földre, kérj fekete kenyeret, edd meg. Aztán mondd el, mi végből jöttél, vedd át, amit kapsz, indulj visszafelé. Juhászd a dühös kutyát a másik gombóccal, add oda a zsugori révésznek a másik kis apró pénzt, s ha átjutottál a folyón, haladj pontosan előbbi utadon, s menj vissza oda, az égi csillagok seregéhez. De mindenek fölött a lelkedre kötöm, nagyon vigyázz, kedvednek kerekedjék a magaddal hozott szelencét kinyitni, vagy éppenséggel nagy kíváncsian szemet vetni a benne rejtett kincses isteni szépségre. Aggodalmas gonddal így végezte Jós tisztét a torony. Psithe azonnyomban elment Taenarumba, annak rendje és módja szerint magához vett két-két darab részpénzt és gombócot és az alvilág útjára lebocsátkozott. Szó nélkül tovább ment a Sánta Szamár hajcsár mellett, odaadta a révésznek a részpénzt, rá sem hederített a fel és odródó halott rimánkodására, szélnek eresztette a fonóasszonyok alattomos hívogatását, johászta a szörnyű dühös kutyát gombóc falatjával s bejutott Proserpina palotájába. Nem fogadta el a vendéglátó kínálkozást, sem a pompás ülést, sem a pazarételeket, hanem szerényen a földre ült, beérte fekete kenyérrel s aztán átadta Venus üzenetét. Hamarosan megkapja a nagy titokban megtöltött és lezárt szelencét, a második gombóccal ügyesen torkára forrasztja a kutyának az ugatást, megmaradt pénzét a révésznek fizeti és friss jókedvben siet fel az alvilágból. Amint felért imádattal borult le a ragyogó napfényben, de akárhogy sietett bevégezni munkáját, mégiscsak befurakodott lelkébe a vakmerő kíváncsiság, így tanakodott kezemben az isteni szépség sostobaságomban még egy cseppecskét se csípnék el belőle, hogy legalább így hódítsam meg gyönyörű szerelmesemet. Még a végére sem ért, s már is kinyitotta a szelencét. Hírehamva sem volt abban semminek, nem volt benne semmiféle szépség, csak alvilági, mély, sci álom. Ez meg alig szabadult ki börtönéből, nyomban ráborult. Ködös ernyedés bódulata bizsereg végig a testén, lába megbicsaklik, ott az úton összeroskad. Ott feküdt, mozdulatlanul, mint egy tec halott. De már Cupidó sebe is behegett, ő maga friss erőre kapott. Már sehogy sem tudott meglenni Psithéje nélkül, hátszobájából, amelyben őrizték, a magas ablakon kimászott és a hosszú pihenésben megizmosodott szárnyain villámgyors repüléssel ott termett drága Psithéje mellett. Nagy óvatosan lefejtette róla az álmot, s megint visszazárta előbbi helyére, a szelencébe, aztán nyilának finom kis szúrásával fölébresztette Psithét, és így beszélt hozzá: látod, szegény kicsikém, már megint bajba sodort kíváncsiskodásod. Mindegy, most csak járj el gyorsan megbízatásodban, amelyet anyám parancsa rád rót. A többi az én gondom, csak ennyit mondott szerelmesének, s könnyedén szárnyra lebbent. Psithe pedig sebben lobbal megvitte Venusnak Proserpina ajándékát. Ezen közben Cupidótól hatatlan szerelme rágta emésztette, arca bánatosra vált, megdöbbentette anyjának hirtelen ridegsége. Hát régi ravasságához folyamodik, fürge szárnyaim belibben a magas égbe, könyörgésre fogja a dolgot a hatalmas Jupiter előtt és jóságába ajánlja a dolgát. Erre Jupiter megfogja Cupidó pofikáját, szájához vonja, össze-vissza csókolja, aztán így beszél hozzá: nagy hatalmú fiam, te ugyan sohasem tanúsítottad irántam az istenek jóvoltából nekem járó tiszteletet, ellenkezőleg szívemet, amely az elemek törvényeit s a csillagok változásait szabályozza, egyre másra sebesre nyilasztad, sűrűn egymás után földi szerelmeskedéssel is beszennyezted. A törvények, főképpen a Julius törvény, s a köztisztesség csúfjára jó híremet, nevemet mocskos házasság törésekkel tönkretetted, fölséges termetemet hol kígyóra, hol tűzre, hol vadállatra, hol madárra, hol baromi kökörre galádul elcsúfítottad. Mégis, bölcs mérsékletem nevében s azért, mert itt cseperedtél föl az én gondozásomban, minden kívánságodat teljesítem. Csak aztán őrizd, vigyázd el, ne csapják kezedről, jelen kegyességem fejében köteles, vagy kezemre juttatni a földkerekségnek mai napság leggyönyörűbb leányát. Szólt, és Mercuriusszal az isteneket egytől egyik azonnal gyűlésbe hivattas kihirdette, hogy 10 000 sesterciusnyi bírságot fizet az, amelyik az isteni tanácsból netán elmarad. Ilyettükben egy-kettőre zsúfolásig megtöltötték az égi tanácsházat. Magas trónusán ott ül a felséges Jupiter, és ekkép hirdeti határozatát. Múzsák jegyzékében összeírt istenek, bizonyára mindnyájan tudjátok, hogy ezt az ifjút itt magam gondjával nevelgettem. Jónak látom, hogy duzzadó ifjúsága tüzes neki berzenkedéseit valamelyes fékkel zabolázzam, a fajtalankodása is mindenféle kéjelgései felől egyre keringő szóbeszéd már éppen eléggé rossz hírét költötte. Meg kell fosztani minden alkalomtól sifjonti léhaságát, a házas életigájába kell törni. Választott is már leányt, el is vette már szűziségét. Hadd legyen az övé, vegye feleségül, s Psithe karjaiban élvezze mindig szerelmét. Majd Venushoz fordult és folytatta: te pedig, leányom, nehogy neki búsulj is, ne is féld isteni származásodat s rangodat azért, mert földi lány lesz menyed. Majd én gondoskodom, hogy a házasság ne legyen fele más, hanem mindenben igazodjék a polgári törvénykönyv rendelkezéseihez. És Mercuriusszal egy pillanat alatt előkerítteti Psithét, bevezetteti az égbe, aztán nektárserleget nyújt fel és így biztatja: Psithe, itt ki, légy halhatatlan. Cupidó ölelő karodból soha többé nem röppen el, ez az egyesülésetek örökre fog tartani. Azon nyomban dús menyegzői lakoma terült. A főhelyen hevert a férj és szorosan magához ölelte Pszichét, aztán Jupiter az ő Junójával, utánuk egytől egyig az istenek rang szerint. A nektárt, ez az istenek bora, Jupiternek a maga pohárnoka, az a pásztor fiú töltögette serlegébe, a többieknek pedig Liber. A lakomát Vulcanus főzte meg. A hórák rózsával s ezerféle virággal mindent bíborba borítottak, a gráciák illatszereket fecskendeztek, a múzsák csengő hangon zengedeztek. Apolló lant kísérettel énekelt, Venus pedig az édes zenére ringó ütemben bájosan táncolt, s a kíséretét úgy állította össze, hogy a múzsák karban énekeltek s fuvoláztak is hozzá, egy szatír pedig s egy zsenge pámfurujázott a pásztor sípon. Így lett Psithe törvényesen Cupidó hites felesége. S mikor megérett méhe magzata, leánykájuk született, kinek gyönyörűség lett neve.